Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Hálát adunk azért, Istenünk, hogy a mai napon is elhoztál bennünket ide a Deszka templomba. Köszönjük, hogy megtartottad életünket. Köszönjük a mai napot. Köszönjük az erőt, a kitartást, azokat a dolgokat, amelyekkel megáldottál bennünket. Urunk Istenünk, add, hogy a mai alkalommal ne csak külsőleg, hanem belül, ami szívünk szándéka szerint is tudjunk csendességben lenni, hallgatni és rád figyelni. Szólíts meg bennünket a te ígéddel, amelyet elkészítettél, azzal az ígével, amely örök életnek beszéde, az ígével, amely Jézus Krisztus. Könyörögve kérünk, a te lelked által áld meg a mi Isten tiszteletünket, hogy az emberi szavak, az emberi gondolatok ne csak a földi világból valók, emberi szándék szerint valók legyenek, hanem a te lelked által csodálatos módon a mi szívünkben a te ígéddé nevelkedhessenek fel. Így áld meg bennünket, jöjj közénk a te lelked által, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, az első verstől végig a fejezet végéig. Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt előttem a mennyben, és a trónuson ült valaki. Ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz. És a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vényt, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trónus előtt pedig 7 lámpás égett, lobogó lánggal az Isten 7 lelke. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek. A negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel. És szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő. És amikor az élő lények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, tisztesség és hatalom. Mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, amikor a Jelenések könyvének fejezetével foglalkozunk, és egyáltalán a Jelenések könyvét olvassuk napról napra, az új szövetségi igeként a Bibliaolvasó kalauzunk szerint, akkor jó tudnunk azt, hogy kik voltak azok az emberek, milyen gyülekezetek voltak azok, akiknek a jelenések könyvét lejegyezte János evangélista a lélek által. Három, sőt négy különböző krízissel, nehézséggel és problémával kellett megbirkózniuk ezeknek a gyülekezeteknek. Hogyha a jelenések könyvének az előző két fejezetét elolvassuk, akkor rájövünk arra, hogy kis-ázsiai gyülekezetekről van szó. Kis-Ázsia mai Törökország területén található. Ezek a kis-ázsiai gyülekezetek sok problémával, amit említettem, legalább négy súlyos konfliktussal kellett szembenézniük. Az első talán legmélyebben ható konfliktus az az volt, hogy szembe kellett állniuk a pogányokkal. És nem csak arra gondolok, hogy nap mint nap találkoztak pogány emberekkel ezekben a kisvárosokban, olyan pogány emberekkel, akik azelőtt esetleg jó ismerősük voltak, de miután keresztjénné lettek, megutálták őket, meggyűlölték őket, hanem inkább arról van itt szó, arról szeretnék beszélni, hogy milyen üldöztetéseket, milyen állami üldöztetéseket kellett elszenvedniük. Amikor ez a könyv, ez a bibliai könyv lejegyzésre került Krisztus után 70 és 90 között, pontosan nem tudjuk, hogy mikor, akkor két nagy üldözés, nagy császár által elrendelt üldözés is sújtotta a keresztényeket. Domitianus és Néró császár idejében voltak ezek az üldözések. Tehát ez volt az első nagy konfliktus, amit nap mint nap át kellett élniük a Kis-Ázsiában lévő keresztényeknek. Aztán emellett, mintha nem lenne még elég az állami üldözés, a zsidók támadását kellett elviselniük. Mert mindaz, ami Jézussal történt, tehát, hogy elítélték, üldözték a zsidók, tudjuk, hogy Pál apostol is zsidó farizeusként üldözte az Úr Jézus követőit, ugyanígy a diaszpórákban, tehát Kis-Ázsia városaiban a zsidók ellenségesen viseltettek a keresztényekkel szembe. A harmadik nehéz dolog, amivel szembesülniük kellett, az a talán a mai világra is egy kicsit jellemző probléma, a szegénység és gazdagság nagy ellentéte. Amikor ma azt mondjuk, hogy egyre nő a szakadék a szegények és a gazdagok között, ugyanakkor el lehet mondani Krisztus utáni első században élő kis-ázsiai keresztényekre is ezt. Ugyanúgy meg kellett küzdeniük. Ugyanolyan nehézségeket, ugyanolyan feszültségeket okozott ez a gyülekezeten belül is. Több apostoli levél is tárgyalja ezt. És minden mellett negyedikként még a hamis proféták, a hamis tanítóknak a működése is nehézséget okozott a gyülekezetnek. Ha jobban belegondolunk, csoda, hogy életben maradtak ezek a gyülekezetek. Hiszen üldözték őket az állami szervek, a zsidók, szociális problémákkal kellett szembenézniük, és még ráadásul a hitüket is abajgatták, úgymond, háborgatták hamis tanítók. Emberileg nézve, csoda, hogy életben maradtak. Csoda, hogy megmaradtak. A jelenések könyve ezeknek a gyülekezeteknek szól. Ezeknek a gyülekezeteknek, amelyeknek tulajdonképpen a földi világban nincs igazán kapaszkodójuk. Mert az állam, amelybe tartoznak, kitagadja őket. A zsidók, ahonnan ered az ő vallásuk, hiszen egy zsidó szektának gondolták a kereszténységet, ők is kitagadják, a szegénységben vannak, mert nagyon sokszor eladták minden vagyonukat, és még hamis tanítók is megtévesztik őket. Azt gondolhatjuk, hogy ennél bizonytalanabb egzisztencia nem lehetséges. Ezeknek az embereknek szól, és most már rákanyarodva a mai alapigénkre, ez a bibliai fejezet is, és maga az egész jelenések könyve. És ez a bibliai fejezet azért is különös, mert egy szentírás kutató azt mondja, hogy ez a negyedik és az ötödik fejezet a jelenések könyvének a szíve. Azért, mert egy olyan különleges dolgot olvastam fel, és hát otthon is olvassuk el, én bátorítom a testvéreket, amely nem mindennapi. Nem mindennapi, mert ezeknek a sanyarú sorsú embereknek, Isten gyülekezetének, Isten a legkiválóbbat és a legmagasztosabbat adja meg. Egy olyan titokba engedi bepillantani őket, amely nem adatik meg mindenkinek. És úgy gondolom, hogy annak adatik meg, aki egyrésztről vágyakozik rá, és nagyon gyakran ezt a vágyakozást a földi életben elszenvedett nehézségek gerjeszti fel az emberben. A keresztet te adod, énekeltük az énekünkbe is. Gyakran a kereszt hordozása közben nyílik meg a menny. Így nyílt meg a mai alkalommal is, így nyílhat meg a mai alkalommal is ez az ige, amely azért olyan különös, mert a mennyei trónterembe enged bepillantani. Isten legközelebbi szférájába. János apostol, aki mindezt látta, és utána leírta a Bibliába, illetve először az ő könyvében, amit a Bibliába rendeztek, János apostol egy különleges ajándékot kapott ezáltal. De mi is történt? És miért vigasztalta, és miért erősítette meg az akkori keresztényeket ez a bibliai fejezet? Hamarosan kiderül. Hogyha elolvassuk ezt a negyedik fejezetet és a jelenések könyvét, akkor azt láthatjuk, hogy tele van szimbólumokkal, olyan jelképekkel, amelyeket talán nehezen, vagy egyáltalán nem értünk meg. Hogyha csak annyit tettünk volna, hogy felolvassuk ezt a fejezetet, akkor úgy gondolom, hogy nagyon sok homályos folt lenne. Ezért engedjék meg a testvérek, hogy röviden ugyan, de versről versre újra felolvassam, és elmondjam, hogy mi mit jelenthet. Mit jelentett az akkori embereknek, és végül összefoglalásként azt elmondanám, hogy a számunkra mindez az egész mit jelenthet. Az első két verset olvasom először. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól: jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Tehát valaki megszólítja a látomásban János apostolt, aki egy nyitott ajtót lát. Már maga ez a nyitott ajtó is egy szimbólum, azt jelenti, hogy az Isten kinyitott valamit az ő számára. Egy nyitott ajtó az mindig azt jelenti, hogy van lehetőség belépni. Nagyon kevés embernek adatott ez meg. A Bibliában ezen kívül 4 beszámoló olvasható az Isten trónterméről. Nyilván az nem olyan, mint egy földi gondolatainkkal elképzelt trónterem. Ez az 5. Jánosnak megadatik ez. Egy nyitott ajtó, és egy hang mondja el neki, felszólítja, hogy jöjjön fel ide. Persze feltetnék a kérdés, hogy János repült, vagy hogy csinálta mindezt. Tisztáznunk kell, testvérek, hogy ez nem világi szinten történik, hanem lelki szinten. Ha valaki kívülről megnézte volna János, feltehetőleg egy ülő, vagy álló, vagy fekvő embert látott volna. Mindezt János a lelkében kapta meg Istentől, és megmutatta neki mindezt az Úr, hogy van egy nyitott ajtó, amin be lehet lépni, és ez fejezi ki az, hogy azonnal elragadtattam lélekben. Tehát a lelkében ragadtatott el, és a mennyben áll a trónus. Az eredeti szöveg szerint a mennyekbe. És azért fontos ez a többes szám, mert tudjuk jól Pál apostoltól is, és a párhuzamos nem bibliai szövegekből is, hogy nem egy mennyország van, hanem több rétege van, úgymond a mennyországnak. Pál is beszél, hogy hányadik égig ragadtatott el. Azért van itt többes számban, hogy a mennyekbe, azaz a leg tetejére, az Isten leges legközelébe ragadtatott el János. És nagyon különös, hogy nem azt mondja, hogy a trónuson ül valaki, vagyis ül az Isten, hanem azt mondja, hogy ül valaki. Tehát az első pillantásra nem igazán emberforma, vagy nem is tudja meghatározni János azt, hogy ki is az tulajdonképpen. És ezt a bizonytalanságot érezhetjük végig a jelenések könyvén, mert gondoljunk bele, egy olyan világba nyert bepillantást, amihez hasonlót itt sehol nem lát. János próbál szavakat keresni, szimbólumokat, ami ebben a világban található, hogy megértse, hogy mi történik vele. Egy trónus látható, és tudjuk jól, hogy a trón akkor is, meg most is az uralkodást, az uralmat jelképezte. Tehát valaki, aki uralkodik, egy olyan helyre érkezett meg lélekben János. Folytatom tovább. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz, a karneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykorona. Kövekhez, ásványokhoz hasonlítja trónuson ülőt. Megdöbbentő és furcsa, hogy ezt teszi. Tudnunk kell mindehhez az, hogy az ókorban, ebben az időben a jáspis az egy olyan drága kő volt, amihez nagyon sokszor a szentség kapcsolódott, szent tárgyakon használták a jáspist. A magasztosság, az uralkodóknak volt a köve a jáspis. A másik kő, ami nagyon érdekes, a karneol, egy vörös színű, egy rézvörös kő, és ez az írás magyarázók szerint az Isten haragját és ítéletét jelképezi. Tehát láthatjuk, hogy úgy jelenik meg Jánosnak, mindezek lelki valóságok, mint aki magasztos és uralkodik, de mindemellett meg is ítéli azt, ami igazságtalan. A trónus körül szivárvány volt. Emlékezzünk vissza az ószövetségi ígére, amikor Noéval új szövetséget köt, illetve szövetséget köt Noé által az egész emberiséggel az Isten. És akkor azt mondja az Isten, hogy szivárványívemet helyezem az égre. És ez lesz a jele annak, hogy nem pusztítom el víz által soha ezt a világot. Isten az egész embervilággal kötött szövetségének a jelképe is megjelenik tehát János előtt. A szivárvány smaragdhoz hasonló. A smaragd, ami állítólag én még soha nem láttam, de leírások szerint fehér színű, de hogyha úgy tartják a fénybe, olyan, mint az egész szivárvány színskálája megjelenne a smaragdba. Trónus körül 24 trón található, és 24 vén fehér ruhába öltözve. Az írásmagyarázók szerint ez egyrésztről a 12 törzs, izraeli törzs, és a 12 apostolnak a jelképe, az Ó és az Új Szövetség képviselői. Mindez Isten körül, a legesleg közelebbi körben, fejükön aranykorona és fehér ruhába öltözve, a fehér ruha a tisztaságot, a szeplőtelenséget és a szentséget jelképezi, és az aranykorona pedig az uralkodást. Tehát egy lelki hatalommal felruházott valakik, lelkek ezek. Ugyanígy ez tovább értelmezve az Ószövetség 12 törzse és az Új Szövetség 12 apostola ilyen lelki hatalommal bír. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trónus előtt pedig 7 lámpás égett, 7 lobogó. Lánggal az Istennek 7 lelke. A trónus előtt, mint a üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen 4 élőlény. Az Isten úgy jelenik meg itt is, mint hogyha elolvassuk a törvényadásnak a jelenetét a sínai hegynél, ahol megrettentek az emberek, mert mennydörgés és villámlás képében jelent meg, de emlékezzünk vissza arra, amikor az apostoloknak az első pünkösd alkalmával megjelent. Szélrohamhoz hasonló zúgás hallottak mindenütt. Így jelent meg az Isten tehát, és az az érdekes ebben a leírásban, hogy semmi emberit még nem mondott el róla János. Tehát azt mondja el ezáltal, hogy ez egy különleges minőség. Emberhez nem hasonlítható valaki ő. Ezek után kerül leírásra az a 4 élőlény, amelyről az eredeti szöveg azt mondja, hogy a trón közepében vannak. Kicsit furcsa elképzelni, de hogyha Ezékiel könyvének a látomását leírjuk, ott is megjelenik ez a 4 élőlény 6-6 szárnyal, akkor rájöhetünk, hogy ez a 4 élőlény, mondják azt is, hogy ezek a szeráfok hordozzák az Istennek a trónját. 4 különböző arca van, sorba szeretném mondani, oroszlán, bika, ember és repülő sas. Már a korai írásmagyarázók is nagyon sokat gondolkoztak, hogy mi lehet ez, és mit jelképezhet ez a 4 arc. Krisztus után 170-ben Irénaeus egyházatja azt mondja, hogy ez a 4 evangélistának a jelképe. Egy korai zsidó magyarázat arról beszél, hogy az ember kiválóságáról és kiemelt helyzetéről szól mindez, mert ahogyan a sas kiemelkedik a szárnyasok közül, ahogy a házi állatok közül a bika az erejével, és ahogy az oroszlán a vadállatok közül, az oroszlán az állatok királya, az akkoriban is elfogadott tétel volt, ugyanígy kiemelkedik az ember is. Tény és való, hogy különleges élőlények voltak ezek, és azt írja le róla János, tele voltak körüskörül szemekkel. Ugye elképzeljük, elég morbid a kép, Megint azért mondom ezt, mert ez nem valóság, nem olyan valóság, hogy lerajzolhatjuk, hanem ezek lelki valóságok. És a sok-sok szem azt jelenti, hogy figyelnek és állandóan őrzik az Istennek a szentségét. Ezt jelképezi. Továbbá a szem a tudást is jelképezi, a végtelen bölcsességet. És ezek az élőlények magasztalják szüntelenül, éjjel-nappal az Istent. Belegondolni is félelmetes, és megborzongunk ezeknek a hallatán. És János itt Ézsaiás proféta 6. fejezetéből idéz: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Itt egy kicsit későbbiben megváltoztatja az eredeti szöveghelyet, mert egy olyan beszúrást tesz, hogy Urunk és Istenünk. Rengeteget gondolkoztak az írásmagyarázók, hogy ezt miért teszi, és rájöttek arra, hogy az egyik nagy keresztjén üldözött császár így szólítatta magát: Deus et Dominus Noster. Tehát, ami Urunk és Istenünk, Domitianus császárról van szó. És amikor a korabeli emberek ezt hallották, hogy a mennybe így szólítják meg az Istent, akkor ez hihetetlen vigasztaló erő volt, hogy igen, vannak itt a földön kis királyok, akik elnyomnak, akik kizsákmányolnak, akik uralkodnak rajtunk, de az igazi trón, az igazi uralom, az igazi szentség és királyság az Istennél van. És még az utolsó részről annyit szeretnék elmondani, hogy az élőlények után a 24 vén is dicsőíti az Istent, leborulnak előtte, és a koronájukat leteszik. Ez egy olyan aktus, egy olyan cselekedet, amelyet azt hiszem, hogy minden keresztjén embernek meg kell tenni, és azt jelképezi, hogy a hatalmamat, az egész tudatomat az Istennek köszönhetem. És az egyetlen hiteles dolog, amit az ember megtehet, az az, hogy Isten előtt leborul, és beismeri hálát adva, hogy tőle kapott mindent. És ezek a vének is dicsőíték és magasztalják az Istent. És elérkeztünk a 4. fejezet végéhez, és kérdezhetnék a testvérek, hogy mi az, ami ebben számunkra nagyon vigasztaló lehet. Nagyon röviden tudom megfogalmazni 2 szóval, illetve 3-mal: az Úr uralkodik. Ez az egész mennyei jelenet azt írja le, hogy ő uralkodik. Ő akkor is uralkodik, amikor e földön különböző hatalmasságok összeszövetkeznek, hogy rabigába hajtsák az embereket. Akkor is uralkodik, amikor különböző császárok akkoriban azt gondolták, hogy övék az egész világ, és bármit megtehetnek, és szólítathatják magukat úgy, hogy Úr és hogy Isten. Akkor is uralkodik az Isten, amikor nyomorúságban vagyunk, amikor kereszteket hordozunk, és ilyen magasztossággal. És a földi krízisekre, a földi válságokra, nehézségekre, problémáinkra ez az egyedüli gyógyír. Népmesékben mindig keresik az élet vizét. Azt a vizet, amely meggyógyítja a főhőst, amely az öreg királyt fiatallá teszi. Hát ez az a gyógyvíz. Ez az az életadó víz, az Istennek az imádása. Az egész jelenet megörökít egy mennyei istentiszteletet. Egy olyan istentiszteletet, amely középpontjába valóban az Isten van. Ez is vigasztaló tény lehet a mi számunkra. Vigasztaló és útmutató tény, hogy a mi Isten tiszteletünk is ilyen Isten tisztelet legyen, amely Isten magasztalja. Ez a legfőbb és legkiválóbb kiváltságunk mindannyiunknak. Az Úr uralkodik, legyen ez vigasz, ne csak az akkori embereknek jelentse ez a vigaszt, hanem a mi számunkra is jelentsen vigaszt. Akkor, amikor különböző nehézségek támadnak ránk, amikor azt érezzük, hogy hihetetlen módon, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam, rabszolgaságba akarnak hajtani, amikor tudatosan manipulálni akarják még a gondolkozásunkat is. Legyen vigasz, hogy van valaki, aki ezt az egész világot teremtette, és pontosan ezzel fejeződik be a 4. fejezet: mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Ez a valaki, aki teremtette, létrehozta az egész világot, a mi életünket, ez a valaki továbbra is folyamatosan uralkodik. És hogyha mi a vénekhez hasonlóan letesszük a koronánkat előtte, átadjuk a mi életünkbe az uralmat az Úr Jézus Krisztusnak, akkor ez valóban az életvize. Ez valóban egy elixír lesz a mi életünkre. És hogyha nem működik, ha nem működik az életvíz, akkor valamit rosszul csináltunk. Akkor lehet, hogy vannak olyan kis zugok, olyan kis szegmensek a mi életünkben, amelyet úgy igazán nem adtunk át neki. Erről szól a keresztény lelki fejlődés. Minél közelebb kerülni, minél inkább átadni az én életemet Istennek. Mert ő uralkodik. Ennyit szerettem volna erről az ígéről elmondani, és én azt javaslom a testvéreknek, hogy otthoni csendességünkbe is olvassuk el, és egyre inkább érezzük át az Istennek a magasztosságát, amelyet egyébként tapasztalhatunk, hogy nyitott szemmel járunk, de János apostol által ezt különösképpen megmutatta a mai napon. A mi Úrunk Istenünk. Amen. Amikor a mennyei trónteremről olvasunk, Istenünk, amikor az angyalok dicsőítő énekét halljuk, amikor arról van szó, hogy a vének leteszik a koronájukat, méltatlan voltunkat érezzük. Hogy jövünk mi ahhoz, hogy téged egyáltalán megszólítsunk? Hogy jövünk ahhoz, hogy imádkozzunk? És még nem is gondolunk arra, hogy néha még panaszkodni is szoktunk. Istenünk, méltatlanok vagyunk, és egyedül az Úr Jézus érdeme tesz méltóvá arra, hogy téged megszólítsunk, és magasztaljunk. Hadd magasztaljunk azokkal a szavakkal, amelyekkel szeráfok tették. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Méltó vagy, Urunk, és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.